Tavaly év végén jelent meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az irodalmi jelenkönyvek sorozatában, címe pedig Meggyötört valóság. Miért kapta ezt a címet a kötet, milyen meggyötört valóságot tükröz?
A címválasztás egy könyv esetében az egyik legnehezebb feladat, hiszen az a cím nevezhető jónak az én értelmezésemben, amelyik egyszerre üzen és problémát is fölvet. Tehát a cím kapcsán kérdés fogalmazódik meg bennünk. Ha ennek a címnek a tagjait nézzük, akkor ugye meggyötört. Hát a meggyötörtség az a mai életünknek velejárója. Úgy érezzük, hogy igazából a kisebbség az, mint közösség, senkinek nem kell. Nem azt mondom, hogy az egyén nem képes betagolódni, nincsenek normális kapcsolatai ott, ahol él és dolgozik, de közösségként ezt nem tudjuk elmondani, és rengeteg példát lehet erre felhozni, de nem hiszem, hogy szükséges. Tehát a meggyötörtség innen van. A valóság pedig onnan van, hogy ez egy publicisztika kötet, publicisztikák közé besoroltam olyan írásokat is, amelyek a kulturális életünk különböző jelenségeivel, illetve az én személyes feladatvállalásaimmal kapcsolatosak. Tehát a könyv merítése, a valósághoz való viszonya, az én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, és akkor így jött ki ez a cím, hogy meggyötört valóság.
Milyen időszakot ölel fel ez a kötet? Mikor születtek ezek az írások?
Az írások nagyrészt az utolsó 15 évben születtek. Kivételt tettem egy-két írással. A kötet indító írása az a Temesvári Újszó első számának, a 89 karácsonyi számának az indító írásaként jelent meg. El kéne indulni. Úgy gondoltam, hogy ez elég jól hozza azt a hangulatot, ahogyan mi elindultunk, ahogyan megvolt bennünk a határozottság, hogy most akkor tényleg, de igazán, és nos, meg fogjuk csinálni mindazt, amit eddig nem lehetett. Ugyanakkor ott voltak azok a jelzések is, amely mint a külső tér különböző korlátai jelentkeztek. Na tehát ezt a szöveget választottam be, de mindjárt a következő írás, már 2002-ből való, és hát a szövegeket nyilván nem időrendben soroltam egymás mellé, hanem tematikailag, és a köteten végighúzódik az a kérdés, amely a harmadik írásnak a címe: mikor, meddig, miért magyar valaki ma itt Erdélyben? Tehát a meggyötört valóságra ebben az írásban megfogalmazott kérdések utalnak a legpontosabban.
Nagyon sokféle megjelenésük volt korábban ezeknek az írásoknak, kötetben, akár előszóként jelentek meg, folyóiratokban, újságokban, de olyanok is vannak, amelyek szóban hangzottak el különböző eseményeken, rendezvényeken. Miért gyűjtötte most össze egy kötetbe mindezt?
Azt hiszem, hogy az, aki a 70 évet túllépi, az szinte kikerülhetetlenül egy kicsit visszanéz. Egy kicsit visszanéz arra, ami vele történt, visszanéz arra, amit neki sikerült ilyen vagy olyan környezetben letenni a közösségünk virtuális asztalára, és akkor, ha egy ilyen kötetbe gondolkodom, amelyik a mi világunkban való jelenlétemet dokumentálja, tehát az, hogy milyen feladatokat próbáltam vállalni, és azokat miként sikerült teljesíteni, akkor úgy gondolom, hogy helyén való, hogy a különböző helyeken és a különböző tematikai, vagy pedig műfaji változatokat együtt egy közös kötetben jelenítsen meg.
Külön fejezetet szentel jeles tanárainak, úgy tűnik, hogy mély nyomokat hagyott önben a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó középiskolában eltöltött idő.
Azt hiszem, hogy ez is egy rendkívüli dolog. Én nem láttam példát arra, hogy valaki az egykori tanárairól portrékat készítsen. A Székely Mikó kollégiumnak van egy hagyománya, körülbelül 10 éve kezdődött ez el, amikor József Álmos egykori Mikós tanár javaslatára a volt végzős évfolyamok kiadják a saját albumukat, hogy ebben a mai világban az egykori diákok, nebulók, tanulók, fiatalok miként érvényesültek, mit értek el.
Ez egyébként az önök esetében legalábbis az 50. évforduló alkalmából jelent meg.
Így van. Ezek a kötetek kerek évfordulókhoz kötődnek. Általában valóban az 50. szokott az lenni, amelyik ilyen kiemelt jelentőségű. És a mi kötetünk abban különbözik a korábbi kötetektől, hogy mi nem csak magunkról írtunk, hanem a tanárainkról is. És a tanárokról való portré készítés az elég nehéz feladat volt. Kezdetben abban reménykedtem, hogy a volt osztálytársaim közül, akik között persze nagyon sok a tanár, és van magyar tanár is, hogy többen vállalnak szerepet, aztán hárman írtuk meg a tanárokat. tanárainkról a portrékat, és az általam megírt 11-néhány portré egyrészt megjelent akkor a Mi 66-osok című kötetben, és ide is bevettem, mert úgy gondolom, hogy az, amit leírtam, az fontos. Például épp a múlt héten kaptam egy visszajelzést egy volt Mikós kollégától, Bíró Bélának hívják, egy jeles publicista, egyetemi professzor, és azt mondta, hogy amit Rácz Lajosról írtam, az számára egy olyan portré, amit a lelke mélyén szeretett volna ő is megírni, tehát egy nagyon szép visszajelzést kaptam.
De amint ön is említette már az előbb, a kötetben hangsúlyos témaként szerepel az identitás megőrzése, a szórványhelyzet vizsgálata, és emellett a civil szerepvállalás, amely szintén az ön életében, munkásságában jelentős feladatokat, szerepvállalást jelent.
A kötetben végigkövethető az, hogy Bodó Barna miként viszonyult és viszonyul ma is az íráshoz, mint közösségi viselkedésmódhoz. Ugye újságíróként értem meg a rendszerváltoztatás, a temesvári forradalmi idők korát, és utána pedig egy 11-néhány éves politikai szerepvállalás következett, amikor saját magamat állítottam le, mert azt vallom, hogy egyetlen ember nem lehet két oldalon, tehát nem lehetek politikus is, és ugyanakkor újságíró, aki úgy mond a politikáról, vagy a politikusokról véleményt mond, tehát addig, ameddig én 2004-ig valamilyen politikai szerepet vittem, addig a napi újságírással egyáltalán nem foglalkoztam, mert úgy gondoltam. És utána jött vissza a napi újságírás, és akkor ez visszajött egyrészt a civil szerepvállalás kapcsán, amikor civil társadalmi keretek között, de olyan munkákat kezdeményeztem, és szerintem meg is valósultak ezek, amelyek az erdélyi magyar kultúrtörténetnek már a részét képezik, hiszen a Románi Magyar Évkönyv az egy ilyen vállalkozás volt, 11 évig szerkesztettem Temesváról azt az évkönyvet, amelyik ugye civil szervezeti keretek a Szórvány Alapítvány kiadásában jelentek meg, de igazából egy tudományos intézetnek a feladatát vállalta át. Később ezt folytattam az Erdélyi Magyar Civil Évkönyvvel, de a Bánsági Magyar Panteon, mint könyvsorozat szintén a tudományos szerepvállalások közé sorolható be. Tehát igen, a kérdésre a válasz az, hogy kisebbségi magyarként, és főleg szórványban, az ember nem tudja világosan elhatárolni, hogy eddig van a tudományos munka, és innen jön a civil élet, és akkor a civil életben azzal foglalkozom, hogy valami ilyen helyi közösségi rendezvényeket szervezek, mert nyilvánvaló, hogy a Szórvány Alapítvány sok alkalommal programokat futtatott, azoknak mindig megvolt a kisebbségi, az identitás megőrző dimenziója.
A kötet több mint 10 recenziót is tartalmaz. Ezek hogy kerültek a többi írás közé?
Az ember olvas, sajnos sokkal kevesebbet, mint kellene, de nyilván, hogy olvas. És én úgy gondolom, hogy azok az olvasmányok, amelyek számomra fontosak, azokról akár olyan mondandóm is lehet, hogy mások figyelmét fölkeltsem. Így foglalkoztam Gazda Józsefnek két könyvével is. Az egyik könyvről szóló írás az egy temesvári tanácskozáson, beszélgetésen felolvasott szöveg, a másik pedig egy klasszikus recenzió. De ugyanígy a Bécsi Napló főszerkesztőjének, Deák Ernőnek a kötete Útkeresés a jövőbe, az a Magyarként Bécsben című kérdés próbálja körüljárni, és ha a délvidéki, a Temerinben élő szerző, aki szociológus, kisebbségi politikus, és szinte azt mondhatnám, hogy egy kulturális mindenes, Csorba Béla megírta 2017-ben a Kérdések és látleletek című könyvét, amelyben azt vizsgálta, hogy a magyarul jól tudó szerbek, akik a magyar kultúrában szocializálódtak, ők miként szolgálják a két kultúra, a magyar és a szerb kultúrának a kapcsolatát, a közelítését, és az a szomorú következtetés, amit Csorba Béla nekünk sugall, hogy sajnos ezek az emberek miután a magyar kultúrában elértek egy nagyon jelentős szintet, hátat fordítanak, például Milos Czirjánszky. Ez az úr, ez a szerb kultúrának az egyik jelese, meghatározó alakja volt a két világháború között. Hozzánk úgy kötődik, hogy Temesváron járt iskolába, az itteni szerb elemi iskolába, majd pedig a piarista gimnáziumba magyar szón tanult, magyar szóra járt oda, és Adi volt az egyik kedvence. Tehát a magyar kultúrának egy nagyon jó ismerőjével van dolgunk, és Czirjánszky magyarság ismerete igazából nem hozott semmit a kapcsolatunkra, tehát ő bár ismert ezt a kultúrát, nem kívánta a kultúrák közelítését szolgálni, ezért tartottam nagyon fontosnak erről a könyvről írni. Tehát ezek a recenziók, amelyeket bevettem a kötetbe, szintén a kulturális havatartozásunk kérdéseivel foglalkoznak.